szépséget kívánunk mindenkinek, és sok szeretettel köszöntök minden kedves testvérünket ebben az esténken, és sok szeretettel köszöntök előadónkat is, aki azt hiszem, hogy sok számára jól ismert és ismerős. Sok szeretettel köszöntök bármilyen gyülekezetünkben. Ennek a mai esténknek a témája, amint az a meghívón is szerepelt a hűség. Most még a gyülekezetünk fiataljai közül néhányan énekelnek nekünk először a hűségről, úgyhogy őket hallgassuk meg, fogadjuk szeretettel. Énekes bizonyság kételünket.
Az énekes üzletekben a 23. oldalt a szállás és aki ismeri a tudatban énekeljenek. És miután végig énekeltük a négy verszakot, az első verszakot megismételjük.
Kedves testvérek, valóban a hűség a téma. Hogyha hűségről gondolkodom, nekem elsősorban a házassági hűség jut eszembe. Úgyhogy ez ugye nem volt benne a meghívóban, de az elején hadd mondjam azt, hogy elsősorban erről lesz szó. Ugyanakkor a hűség olyan erény, amely napjainkban úgy látom nagyon hiával van mindenféle területen. A Szentírásból pedig kiderül, hogy Isten számára ez fontos tulajdonság. Ő maga olyan. Nem egy bibliai mondat beszél az Isten hűségéről, akár ilyen frappáns, röviden, hű az Isten, vagy egy másik, az Isten hűséges, hogy nem hágy följebb kísérteni titeket, mint hogy elszenvedhetitek. Vagy pedig, ha hitetlenkedünk is, írja Pál apostol, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja. Ebből a mondatból kiderül az, hogy Isten lényegéhez tartozik a hűség. Na hát, mielőtt elmondanám úgy rendszeresen azt, amire készültem, szeretném, ha meghallgatnánk Jézus hegyi beszédének a záró példázatát. A nagy tiszteletű asszonyt megkértem, ő fogja felolvasni a Máté evangéliuma 7. fejezetéből.
Jézus Krisztus mondta tehát, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult.
Köszönöm szépen! Ez a példázat nyilván nem a házasságról szól, hanem az életünk épületéről. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy az életünknek nagyon fontos része a házasság. Rögtön a Biblia elején, amikor először szó van az ember teremtéséről, egyben a házasságról is szól, hiszen azt lehet ott olvasni, hogy megteremtette Isten az embert a maga képére, férfivá és nővé teremtette őket. Ebben benne van az, hogy ez a természetes életforma. Nem szeretném, hogyha az egyedülállók most rosszul éreznék magukat. Nem azt jelenti, hogy házasságon kívül nem lehet teljes életet élni, vagy Istent szolgálni, dehogy is nem lehet, de az a kivételes. Tehát ez az az életforma, mi ketten együtt, férj és feleség, vagyunk képesek arra, hogy betöltsük azt a hivatást, amit Isten adott nekünk, tudnék, hogy őt képviseljük. Mert ez, hogy az embert Isten a maga képére teremtette, ez nem azt jelenti, hogy külsőleg hasonlítunk az Úrra. Gondolom, senki nem gondolja ezt. Hanem azt, hogy az ő képét hordozzuk, őt képviseljük. Ha külsőleg hasonlítanánk, hát már ez is vita tárgya lehetne egy házaspár életében, hogy ki hasonlít jobban. Hát világos, hogy a férfi. Hát nem, a Biblia erről nem ír, hanem azt mondja, hogy a férfivá és nővé teremtett ember, tudnék, az ilyen ember, akinek van társa, a társával együtt képes megtenni azt, amire Isten felszólítja. Ez Mózes első könyve első fejezetében olvasható, amire most itt utaltam, a 27. versben. Rögtön azután azt lehet olvasni, hogy Isten megáldotta őket, és adott két fontos feladatot. Az egyik, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Hát én azt hiszem, hogy a legerősebb, legokosabb, legügyesebb férfi sem tud asszony nélkül szaporodni. Ez világos. De nincs az a szélsőséges feminista hölgy sem, aki férfi nélkül tudna szaporodni. Jó, kitalálták már a sperma bankot, ez valóság, amit mondok, bár teljesen viccnek hangzik. Ugye vannak olyan feminista rémálmok, egy bocsánat, most volt a nőnap nemrég, hogy majd eljön az a boldog korszak, amikor férfit csak rezervátumban lehet látni, hogy a gyerekeknek meg lehessen mutatni, hogy milyen az a kihalt része az emberiségnek, és hát a sperma bankban lehet bizakodni. Remélem, hogy ez valóban csak rémálom, és soha nem következik be. Tudnék, a sperma bank alapításához legalább, hát ahhoz is azért kell férfi. Na de ez csak az egyik fontos feladat. A másik, amit elhangzik, az, hogy uralkodjatok. De kin? Azt is elmondja, a természet fölött. Tehát szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. és fölsorolja a természetet, a természet fölött. Mező vadain, az ég madarain, a földön, mozgó minden élő lényen. Na most ehhez képest mi mit csinálunk? A természetet kifosztjuk, tönkretesszük, és egymáson próbálunk uralkodni. Férfi a nőn, nő a férfin, egyik társadalmi osztály vagy réteg a másikon, egyik nép a másikon, pont az ellenkezőjét tesszük annak, amit Isten mondott, mert nem az ő nevében akarunk uralkodni, hanem a magunk nevében. Hűtlenek lettünk ahhoz a feladathoz, amit Isten adott, hűtlenek lettünk magához, Istenhez is. Lám a hűség már itt is jelen van, majd aztán szólok a házasságról is. Miért? Mi történt? Ugye az ember hozzáfogott ez a feladathoz, azt hiszem, hogy élvezte az édenkertet, gondolom is élveznénk, hogy hirtelen belecsöppennénk, hadd mondjam, halkan zárójelben lehet benne részünk. De ahhoz vissza kell térnünk Isten uralma alá. Nos hát az édenkertben mi történt? Megjelent az első humanista filozófus kígyó kosztümbe. És azt mondta, hogy ember, légy a magad istene. Na most ezt én hogy értem? Úgy értem, hogy ezek a történetek, amik itt le vannak írva a Biblia első lapjain, csodálatos allegóriák, független attól, hogy szó szerint úgy történt, vagy nem, ahogy le van írva, ami úgy történt, annak is üzenete van, nagyobb a jelentősége, mint egy esemény. Tehát nem egy réges-régen élt emberpárról van szó, hanem rólunk van szó. Mi rosszat csináltak Ádám és Éva? Így kérdezném talán a kisiskolásokat is. Hát ettek, az csak nem bűn. Mit ettek? Nem almát. Diplomatikusan talán néhányan már mondják tiltott gyümölcsöt, de mi volt az a tiltott gyümölcs? Milyen fának a gyümölcse? És most nagyon szeretnék valamit hangsúlyozni, nem a tudás fájának a gyümölcse. A Biblia nem tudomány ellenes. Más szavakkal így mondhatnám, az erkölcsi megítélés fájának a gyümölcse. A Biblia így írja, a jó és rossz tudásának a fája volt az. Tehát ez a magatartás, amit ez a jelkép kifejez, abban áll, hogy Isten ne szóljon bele az életünkbe. Ne Isten döntse el helyettünk, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen, ezt mi magunk akarjuk eldönteni. Olyanok lesztek, mint Isten, mondja a kígyó. Tehát mi történt? Elszakadtunk Istentől. Hitetlenkedünk. Hűtlenek vagyunk. Ő hűséges. Ő magát meg nem tagadhatja. Óriási kontraszt ez. És megadta a legfontosabb emberi relációt, a házasságot. Én azt mondom, hogy leginkább ebben mutatkozik meg a tragédia is, ami itt létrejött. Érdekes dolog, talán tudják néhányan, pszichológus vagyok, a behaviorista pszichológia alapján azt kéne mondanom, hogy ha egy magatartás nem sikeres, akkor az kialszik. Szaknyelven úgy mondják, hogy nem nyer pozitív megerősítést. Hát az emberek évezredek óta házasodnak, vajon ez a tevékenységük pozitív megerősítés nyer-e? jutalmazódik-e? Érthető talán a kérdés. Hogy a kisegér a labirintusban azt az útvonalat tanulja meg, amelynek a végén a céldobozban sajtot kap. Ha nem kap sajtot, azt nem tanulja meg. Hát akkor, hogyha a házasság nem hozza meg a boldogságot, akkor leszokunk a házasságról. Nem ez következik belőle? Mégis évezredek óta csak-csak megpróbáljuk. Mégis házasodunk. Miért? Nincs igazuk a behavioristáknak? Aztán nincs teljesen. Tudni, Isten teremtett minket így. Nem jó az embernek egyedül lenni. Kell a segítőtárs. Kell a társ. A másik felem. Még akkor is, ha annyi baj van vele. Úgy gondolja, hogy velem. Tehát baj van velünk, mert valami elromlott bennünk. Hogyha nem házastárs, akkor egy másik ember. A másikra nézve vagyok ember, fogalmazott így szintén egy pszichológus. Személyiségem érése soha nem következik be, ha nincsenek társak körülöttem, akikkel kapcsolatom van, akikkel kommunikálni tudok. Tehát borzasztó nehéz ez a helyzet, amit kialakult. És a pontosan ott az édenkertben a házassági problémák is megjelennek a bűneset után. Talán el tetszenek viselni tőlem még egy kis teológiát itt az elején. Mert mi is történt utána? Utána azt olvassuk a bűneset után ezt a mondatot. Akkor megnyílt a szemük, mármint ősszüleinknek, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. Hogy megnyílt a szemük? Addig nem tudták, hogy mezítelenek? Dehogy nem. Hiszen ezt megelőzően, meg azt írja a Szentírás, még mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, de nem szégyelték magukat. Most már szégyelik. Újra szeretném mondani, allegória, nem csak testi meztelenségről van szó, hanem arról van szó, hogy kommunikációs zavar támad. Most már van titkolni való. Már van takargatni való. Teljesen anakronizmusnak tűnik, amit mondok, de hiszen említettem azt is, hogy rólunk szól a történet. Most már van dugi pénz. Vannak titkos gondolatok, rejtett fantáziák. Nem jó, ha mindent tud a másik. Vagy ha megtudja, akkor baj van. Félünk egymástól. Miért? Nincs köztünk szeretet. Pedig az apostol János azt írja, hogy a szeretetben nincs félelem. Mert mi félünk egymástól. Zavar van az életünkben. Nincs szeretet, nincs hűség se. Pedig az Úr szemei a hűséget nézik, meg a sáfártól semmi más nem követelnek, írja Pál, csak azt, hogy hűnek, hűségesnek találtassanak. A hűséget kéri tőlünk számon az Isten. Egymáshoz sem tudunk igazán hűek lenni. Tehát létrejön az a kommunikációs zavar. Ők próbálnak valamit tenni, gondolom mindenki emlékszik rá, hogy mit csináltak. Fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Hát aki ismeri a fügefa levelet, az tudja, hogy olyan karélyos, takar is, meg nem is. Hát a lapú levél nem jobb lett volna. Én azt hiszem, teljesen jellemző, emberi megoldás. Nevetséges. De ennél is nevetségesek, hogy Isten elől is rejtőzködnek. Hiszen azt olvastuk, hogy elbújtak a kert fái közé. Isten jön, szól, hol vagy? Miért kérdik? Talán nem tudja, hogy hol vannak. Dehogy nem. Azért kérdi, hogy az ember tudjon válaszolni. Az elromlott kapcsolatot, a vele elromlott kapcsolatot helyre tudja állítani. Úgyhogy tulajdonképpen Isten kegyelme nyilatkozik meg abban is, hogy megnyílt a szemük, mert ha az ember nem látja, hogy baj van, akkor még nagyobb a baj. Az Isten kegyelme nyilatkozik meg abban is, hogy szól, hol vagy, vedd észre. Majd ugyanebben a történetben olvassuk az úgynevezett ős evangéliumot is, teológusok így nevezik, az első messiás jövendőlést, amikor elmondja azt, hogy majd az asszony magva, nem többes szám, egyes szám, a kígyó fejére tapos. Tehát a messiása utal egyes számba. Majd ő elhozza a megváltást. Nos hát, akkor ugorjunk egy nagyot, de tulajdonképpen ebben, amit eddig elmondtam, gyökerezik az, amit ezután szeretnék. A házasságról van szó. Hallottuk Jézusnak ezt a remek példázatát. A házépítésről. Azt mondja, hogy aki hallja tőlem a beszédeket, a hegyi beszédről van szó, és megcselekszi, az olyan, mint egy bölcs ember, aki a házát kősziklára építi. A kősziklára abban az időben még beton nem volt, nem találták fel. Aki tartós házat akart, az addig ásott, amíg eljutott a kőszikláig. Az a terület olyan ott a Jordán partján, mint Budaörs. Sok a kő. Tehát olyan sokat talán nem is kellett ásni. Aki pedig nagyon sietett, esetleg a tengerparton rögtön fölhúzta a kis kalibát, hát azt meg az első szél fölborítja. Na hát milyen házat lehet építeni, vagy miért érdemes? Na most a ház szó benne van a mi házasság szavunkban is. Megjegyzem, nem jellemző ez más nyelvekre. Ugye a német házasság szó úgy hangzik, hogy éhe, tehát e-h-e. Hallottam, valaki azt mondta, hogy ez egy latin mondás rövidítése. Errare humanum est. Tévedni emberi dolog. Nem tudom. Ugye az angol marriage, erre nem tudok ilyen jó szójátékot, abban szintén nincs benne a házasság szó. Állítólag a spanyolban benne van, minden esetre a magyarban benne van. Honnan jön ez? Én azt gondolom, hogy onnan, hogy valamikor, hogyha egy legény házasságot kötött, akkor kapott egy új házat. Tehát elhagyta a szülei házát, és új háza lett. Megházasodott. Hát ma ez nem annyira jellemző. Nagyon sokszor meghúzzák magukat a szülők lakásában, egy szobában, vagy valahol albérletben. Ma nem annyira házasodnak, hanem inkább nősülnek az emberek. Ez a szó viszont a nősülés a középkorban divatos boszorkány égetésre emlékeztet, mert nősülés. Na persze nem csak nők szoktak szenvedni a házasságban, hanem férfiak is. Minden esetre sokan szenvednek benne. Tehát hiába tény az, hogy Isten adta, Isten gondolata volt az, hogy mi házasságban éljünk, de nagyon sokszor szenvedünk benne, fáj a másik hűtlensége, jogosnak érezzük a saját hűtlenségünket, sőt, sokszor már úgy megyünk bele a házasságba, hogy nem is gondoljuk igazán komolyan az elkötelezettséget a kapcsolatban. Hát hogy van ez? Hát én mutatok itt egy rajzot, egyszerű ábrát a bibliai házépítésről. Tulajdonképpen a felolvasott példázaton kívül Mózes első könyvéből is egy ige ide tartozik. Hát a példázatból egyelőre az alapra gondoljunk. Itt ennek a háznak az alapja az Isten szeretete. Erre épül. Na de hát mit mond Jézus? Azt mondja, hogy aki hallja tőlem a beszédeket és cselekszi, az hasonlít a bölcsemberre. Tehát mi az alap szerinte? Isten megcselekedett igéje. Ez az alap. De Pál apostol meg azt írja, hogy más alapot, más fundamentumot senki sem vethet, mint amely már vettetett, amely a Jézus Krisztus. Hát akkor azt kellene ide írni, hogy Jézus Krisztus. De kicsoda ő? János evangéliuma első fejezetében azt olvassuk, hogy az ige testé lett. Tehát Isten szava, Isten beszéde megjelent emberi formában, emberi testben. Hát akkor az ugyanaz, a názáreti Jézus az az ember, akiben a hatalmas Isten legvilágosabban mondta el, hogy mennyire szeret minket. Hát akkor jó ez a felirat, hogy az Isten szeretete? Igen? Ja, egy bátorító bólintást csak egy kislánytól kaptam, itt az elején. Igen, Jézus Krisztus egyenlő Isten szeretete, egyenlő Isten igéje, ugyanaz. Erre lehet építeni. Ez azt is jelenti, hogy hátat fordítunk annak a hűtlenségnek, amit már ősszüleink elkövettek, amikor elfordultak Istentől, és amit mi is elkövetünk egész életünkkel. Már úgy születtünk, Isten nélkül, és oda fordulunk hozzá. Hiszen rájövünk, hogy ő most is hűséges, most is számít ránk, és azt várja, hogy egymással is ilyen legyen a kapcsolatunk, akkor erre lehet építeni. Na most erre az alapra épülnek falak. De hogy megértsük, hogy ezek milyen falak, ahhoz idéznem kell egy másik bibliai mondatot szintén az elejéből, teremtéstörténetből, közben megtörtént Éva teremtése is. Hogyan? Az is szép történet, nem? Mit kellett csinálni Ádámnak, hogy kapjon egy feleséget? Hát egyszer jót, aludni kellett, nem? Hát igen, aludt egyet, de nem ment ez ilyen könnyen, először rá kellett jönnie, hogy ajándékba kapja, mert elindult párt választani. Nem tudom, emlékszik valaki erre a történetre? Körülnézett a természetben, hol keresett párt. Hát azt, hogy nem látott. Az állatvilágban nézett körül. Biztos látott csodálatos cifra tollú madarat, de társnak nem kellett. Találkozott aranyos, hűséges kiskutyával, farkát csóválva szaladt eléje. Társnak nem kellett. Bizonyára egy doromboló cica is az ölébe bújt. De társnak nem kellett. Igavonó barmot is látott. Társnak nem kellett. Jelkép, ugye megint csak ott tartunk. Hanem amikor meglátta Évát, ugye, hát az úgy történt, hogy elaludt, és Isten egy operációt hajtott végre, oldalából kivette egy darabot, abból formálta Évát, és akkor meglátta Évát, gondolom, a szája is nyitva maradt. Hát ez csodálatos. Ősi himnuszt mondott. Azt mondta, ez végre emberi lény. Hát nem így van leírva a Bibliában, hanem úgy, hogy ez most már testemből való test, csontomból való csont. Hát elegem van az állatokból. Ez végre emberi lény. Ádám akkor még nem tudta, hogy pont ebből származnak a bajok, hogy emberi lény, tehát önálló gondolatai vannak, meg a természete is más, meg nem mindig olyan, meg hát nem tudom, itt vagyunk néhányan fiúk, nem túl sokan, de azt hiszem, hogy egyet értünk abban, hogy a nők nagyon furcsán gondolkodnak. De, tehát nem normálisan gondolkodnak, ahogy minden ember, és az elmúlt nyáron az egyik házasság gondozó hetünkön ott panaszkodott egy férfi pont erre, hogy hát az ő felesége, hát hogy hogy lehet valakinek ilyen az eszejárása, az ízlése, minden. Egyik barátom azonban helyre tettem, azt mondta, hogy hát az Úr a te oldalbordádból teremtette, az van meg benne, ami belőle hiányzik. Hát persze, hogy más. Na de vele együtt lehet egész. Hát a húsvét fontos, mert ne hagyja el az oldalbordáját, elveszti, akkor állandóan húzatos lesz, és átfúj rajta a szél. Tehát az ember úgy van megalkotva, hogy így tud igazán jól működni. Hát egy ősi himnusz megvan. Ő az, akivel végig járhatom az életutamat. Na és akkor, amikor ez megtörténik, akkor hangzik el egy fontos mondat, ezért mondtam el az egészet, az így hangzik, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, mondhatnám úgy is, hűséges lesz a feleségéhez, és lesznek ketten egy test. Nagyon fontos mondat ez a Bibliában. Itt fordul elő először. Tehát Mózes első könyve, második fejezet, 24. vers. De maga az Úr Jézus idézi, tehát olvasni lehet ezt Máté evangéliumában is, Márk evangéliumában is, és idézi Pál apostol is, az Efézusi levél 5. fejezetében. Összesen 4-szer előfordul a Bibliában. Ebből az látszik, hogy nagyon fontos. Hangsúlyozni kell sokszor. Na de nézzük csak. Kiderül számunkra, hogy egy építkezési tervrajzzal állunk szemben. Hiszen megvan az alap, Isten ajándéka a házastárs. Isten adta, amíg én aludtam, ő ugye szerelmesének álmában áld eleget, hát engem szeret az Isten, mintha egy nagy szerelem lenne, hát egy elkötelezett szerelemmel, és megajándékoz a párommal, és azt mondja, hogy elhagyja a férfi apját és anyját. Ez azt jelenti, hogy független lesz a szüleitől. Önálló. Erős, első erős támfal az önállóság. Valaki megkérdezhetné, hogy miért csak a férfinek mondja. Azért, mert abban az időben, amikor ez a mondat megfogalmazást nyert, egyesek szerint a pusztai vándorlás idején, akkor abban az időben az asszony rendszerint elhagyta a szülői házat. Nagyon sokszor soha többé nem találkozott a szüleivel. Gondoljunk például az Izsák és Rebeka házasságának a történetére. Rebeka költözött Izsákhoz, nem Izsák Rebekáékhoz. Izsák sátrához, talán nem is olyan messze, ott volt még az öreg Ábrahám sátra. Nem földrajzi értelemben vett elhagyásról van itt szó elsősorban, hanem egy belső döntésről. Szereted apádat, anyádat, de most már ettől kezdve a legfontosabb ember az életedben a házastársad. A férfiaknak ezt tudomásul kell venni. Én úgy látom egyébként, hogy ma is a férfiak számára nagyobb probléma. Hát anyám jobban süti a palacsintát. Nem beszélve a töltött paprikáról. A feleségem meg nem. Anyám jobban megért, mint a feleség. De Isten szava világos. Isten azt akarja, nem azt, hogy ne szeressük a szüleinket, de hogy nem, szeressük. Amikor Pál apostol ezt idézi, nem sokkal utána egy másik igét is idéz az Ószövetségből, azt, hogy tiszteld apádat és anyádat. Hanem azt tett tudomásul, hogy mostantól kezdve egy vagy a pároddal, akkor is, ha néha nem jó, vagy úgy érzed, hogy nem jó, függetlenül tőle, és valóban a házasság egysége nem alakulhat ki, ha a szüleimhez jobban ragaszkodom, mint a páromhoz. Legkisebbik fiam még nem volt nős, most már második gyereket várják, nős. Amikor egyszer azt mondta, hogy hát jó lenne azért közel lakni hozzátok, de úgy, hogy papucsban ne lehessen átmenni. És azt mondom, hogy ebben nagyon sok bölcsesség van. Hát aztán sikerült neki úgy, hogy papucsban valóban nem lehet átmenni. Se hozzájuk, se onnan ide. Hozzánk. Hát külön kialakítani a saját kis életünket. Na most, és a másik ragaszkodik feleségéhez. Persze ez jelenti azt, hogy nem akarunk elválni, de ennél sokkal többet jelent. És ezt akarom hangsúlyozni. Eddig szó volt arról, hogy hűség Istenhez, hűség egymáshoz, majd ebből következik hűség a feladatainkhoz. Még az is belefér, hűség a hazánkhoz. Vagy a céljainkhoz, az eszményeinkhez. Én azt mondom, hogy aki nem hűséges, az máson se. Légy hűséges a kevésen, akkor majd sokat bíznak rád. Nem szó szerint idéztem egy másik bibliai mondatot. Na de maradjunk egyelőre a társkapcsolatainknál, akár előtte vagyunk a házasságnak, akár benne. Én úgy sejtem, hogy az itt ülő fiatalok mind meg akarnak házasodni, mert nem tanultak az elődeik példáiból. Nem is kell, mert Isten akarata az, hogy házasságban éljünk, és hogy hűségesek legyünk, és megtanuljuk azt, hogy Isten mire akar nevelni ott közben bennünket. Mert el kell mondanom egy rövid történetet, még én sem voltam házas, amikor ez történt, de már volt mennyasszonyom, első és utolsó, akit aztán feleségül vettem később. Lehetőségünk nyílt, hogy a Tátrába menjünk, egy busszal, pedagógus szakszervezet szervezésében. Abban az időben Zugligetben még nem volt libegő, de a Tátrában már volt Lanovka. Hát a Zugligeti jobb egyébként, mert kétszemélyes. Az a Lanovka egyszemélyes volt, most már tudom, a kétszemélyes az igazi. Hát én megígértem, hogy fölmegyünk, de nem tudtam, hogy mit ígérek. Fölvittek minket drótkötél vasúton egy darabig, hát 80-10 lehettünk a kabinban, kiszálltunk, ott jött a Lanovka, olyan, mint egy lánchinta. láttam, ott ülnek benne emberek, aztán viszi őket minkül magasra föl, de jó ég, hát ebbe kell beszállni. Hátra néztem, ott állt mögöttem, nagy szemekkel, egy csöbb félelem nem látszott rajta. A lányok általában bátrabbak, de hát már akkor is én voltam a férfi, úgyhogy nem lehetett meghátrálni, mert különben is ki volt fizetve, úgyhogy nem volt mese. Rám került a sor, ott valaki segített, beültem, oda kattintott azt a kis védőkorlátot, aztán én fogtam erősen a rudat, és már itt is föl. Következő pillanatokban már egy mély szakadék volt alattunk, késő lett volna kiszállni. Csak a házassággal kapcsolatban gondolják néhányan azt, hogy legfeljebb menet közben kilépünk belőle. Hát azt hiszem, ez nagyon jó hasonlat. Meg lehet úszni bokaficam nélkül, vagy nyaktörés nélkül. Nem lehet megúszni. Általában, akik elváltak, nem szokták bevallani, de sérülnek. Nem csak a gyerekek, a felnőttek is. De aki úgy gondolkodik már előre, hogy hát legfeljebb elválunk, ha nem sikerül, annak nem való lanovka, vagy libegő, az menjen ki a városligetbe, ott van olyan lassú körhinta, kis rovacska, kis hintó, kis autó van benne, óvodások szoktak beleülni, abszolút veszélytelen, szép, lassan megy körbe, de nem visz föl a csúcsra. Nem visz sehova. Hát ez a különbség. Tudni, a házasság nem úgy boldog itt, hogy csupa jó érzés lesz végig. Az nem lesz. Nem az ígéret földje a házasság. Most hirtelen egy másik képre váltottam. Nem. A mesék szerint az ígéret földje. És boldogan éltek, még meg nem haltak. Ha bibliai hasonlatot keresek, akkor inkább azt mondom, hogy jobban hasonlít a pusztai vándorláshoz. 40 évig tartott. Pusztai vándorlás egy ilyen átlagos házassági időtartam. Ugye közben vannak oázisok, meg nyelni kell a port, meg gyalogolni, meg jön az ellenség, megküzdeni velük. Sok minden van a pusztában, de ha van lelki látásunk, akkor észrevesszük az előttünk haladó felhőoszlopot, éjjel a tűzoszlopot, mind a kettő azt jelenti, hogy itt van az Úr, előttünk halad, és mi együtt menetelhetünk az ígéret földje felé. Ettől boldogok vagyunk. Néha kényelmetlen a gyaloglás, néha át kell venni a málhájának egy részét, vagy cipelni őt magát, föltörte a lábát a kő, ilyen a házasság. Néha vonszoljuk egymást, de ha van cél, akkor mehetünk. És ha van cél, akkor ki kell tartani. A célhoz is hűségesek vagyunk, meg egymáshoz is, nem hagyhatjuk ott egymást. Azt hiszem, hogy ez a nagyszerű benne. Van értelme a hűséges kapcsolatnak? Csak annak van értelme. Hát anélkül meg inkább jöjjön a kis cica, meg a kiskutya, meg az igavonó barom. És azt hiszem, hogy sokan így kötnek házasságot. Aztán a kiskutyát azt le lehet cserélni. De a házastársat nem. Na most van egy tető is, lesznek ketten egy test. Nyilván a szexről szól, első megközelítésben, de nem véletlen, hogy így fejezi ki az ige, mert ez azt jelenti, hogy a testem másik fele a párom. Egy test vagyunk, ez azt jelenti, ha neki valami fáj, az fáj nekem is, és nekem csak az esik jól, ami neki is jól esik. Egy test vagyunk. Na de van itt még valami ezen a rajzon, és most megint a jézusi példázatra szeretnék visszatérni, amikor elmondja, hogy kősziklára építette a házat a bölcs ember, és fújtak a szelek, meg jött az árvíz, meg ömlött az eső, és beleütköztek abba a házba. Hát a házasságot is folyamatosan támadások érik. Néhány szélnek ide írtam a nevét. Itt van például csábítás. Például jön egy erős szél egy szőke ciklon formájában. Mi történik? Lesodor néhány cserepet a tetőről. De ha jó az alap, akkor nem dől össze a ház. Hanem mi a teendő? Sürgősen abba kell hagyni a kommunikációt a ciklonnal. Vissza kell tenni a cserepet a helyére, mert ki kell javítani a tetőt. Fontos a tető egy házasságban, fontos a szexuális kapcsolat, de nem arra épül. De fontos. Ha rossz a tető, beázik a ház. Aztán öregedés. Ha elég sokáig él valaki, akkor ez biztosan bekövetkezik. Ugye erre számítani lehet. És itt megint jelen van a hűség. Nem tudom, hogy van-e olyan 70-80-90-100 éves ember, aki ne szeretné nézni a saját 20 éves kori fényképeit. Ezt nem szereti. És van-e olyan 20 éves, aki kíváncsi a saját 90 éves fényképére? Ez nem jellemző. Bár érdekes lehet. De azért ez eljön. Ugye a földi életünkhöz tartozik. Ez is, nem tudom, hogy van ez, még eddig senki meg nem magyarázta nekem, hogy ahogy telnek az évek, egyre több olyan nőt látok, akik fiatalabbak, mint a felesége. Hogy lehet ez? Pedig ez így van. Megint csak eljutunk egy fontos szóhoz, hűség. Lehet más szebb? Hát lehet. De ő nem az én feleségem. Van egy kis kertünk, egész jól beállt két almafa. De van olyan szomszédom, akinek szebb almája terem. Szebb? Szebb. De én tudom, hogy az enyém finomabb. Aztán világos, hogy miről van szó. Az nem az enyém. Ez meg én ültem. Ez az enyém, ő az Isten ajándéka számomra. Hát valóban így, hogy az ajándékozóra néz az ember, így érthető mindez. Ugye betegség, unalom, lehetne folytatni, más szelek is vannak, rokonok, szokások, már azok, amiket ő magával hozott, és nem olyan szokások, mint a miénk, és itt tovább. Na most látjuk, hogy mi itt az alap. De vannak olyanok, akik azt tanácsolják, azt tanítják, hogy a legjobb alap a szex. Hát ilyen az a ház, ugye a szexuális technika. Hát én azt gondolom világos, hogy az első szél fölborítja. Tehát itt nem arról van szó, hogy nem fontos a szex, dehogy nem, nagyon fontos. De nem arra épül a házasság. Na most az alapról azért szeretnék még pár szót mondani, És hát ezzel tulajdonképpen én végére is értem, hogy az Isten szeretete erről volt szó. Nem hiszem, hogy titkot árulnék el, az új szövetség eredeti nyelve a görög, görögben három olyan szó is van, amit magyarra ezzel a szóval lehet fordítani, hogy szeretet vagy szerelem. Ezt a kémiai képlettel ott fönt ne törődjünk, az arról most nincs szó. Na ez a három szó olvasható itt, az érosz, a filia és az agapé. Azt hiszem így látszik még jobban. Melyik mit jelent? Az érosz a testi szeretet vagy szerelem. Nem tudom, ki szereti a túrós csuszát, én szeretem. Ugye a tágabb értelemben ez is az érosz körébe tartozik. Simogatni a cicát vagy a kisnyuszit, kellemes, puha szőre van, ez is erotikus élmény. Megölelni a páromat, az is. Tehát az érosz, az erotika szó innen van, az ezt jelenti, nyilvánvaló a szex is ide tartozik. Isten teremtette. De hogy ez mégis tartalmilag mi, ezt a legelső unokám magyarázta el nekem, most már 15 éves, akkor még nem volt 3 éves sem, nem is ismerte a szót, mégis elmagyarázta. Húsvétra kapott a szüleitől egy élő kiskacsát. Nagyon szerette azt a kiskacsát, de mondta neki a vejem, hogy ne szorongasd már annyit, mert megdöglik. Mire ő? De én a döglöttet is szeretem. Tehát nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Hát ilyen az érosz. Jó dolog az érosz, jó dolog, de önmagában kevés. Csodálatos göröddínyék voltak a múlt évben, augusztusban. Most megint nem akarok közvéleménykutatást, hogy ki szereti, remélem mindenki. Egész olcsó volt itt a Tesco-ban. Na most képzeljünk el egy olyan jó nagy, 8-10 kilósat. A legjobb korszakában van, tehát érett, de még nem kásás. Óvatosan meghámozzuk, és rátesszük egy nagy tálra. Mi történik? Saját súlyánál fogva platy szétesik, megszállják a muslicák, elkezd erjedni, szóval tönkre megy. Pedig jó, Isten teremtette a görögdínyét, ami élvezetünkre, mint a szexet is. Nem csak azért adta, hogy gyerekeink legyenek. De védő burokra van szüksége. Az érosznak van védő burka, az első ilyen a filia. Ha nincs védő burok, tönkre megy a szex. Mi a filia? A baráti szeretet. Az érzelemdús szeretet. Nem csak szexuális partner a párom, hanem a legjobb barátom. Jókat tudunk beszélgetni, közös az érdeklődésünk, ugyanaz a célunk, hát ugyanoda menetelünk mind a ketten, ahogy az előbb már szó volt róla. Ezt a szót is ismerjük különböző szókapcsolatokból. Filozófia mit jelent? A bölcsesség szeretete. Mert a zófia vagy szófia, nem csak Bulgária fővárosa, azt jelenti, hogy bölcsesség. A Zsófia név innen van, nem tudom, van-e Zsófia. Pedig aki szerelme Zsófiába, az a filozófus. Tehát ettől tartósabb. Na de van még egy kemény csonthéj, az agapé. Ez az elkötelezett szeretet. Valahányszor a Biblia, az új szövetség az Isten szeretetéről szól, akkor mindig az agapé szót használja. A filia elmúlik, ingatag lehet, az érosz biztosan, az agapé soha el nem múlik, írja Pál apostol az 1. Korintus 13-ban. ott végig az agapé szó szerette. Tulajdonképpen az Isten szeretetéről szól, de hál' Istennek akkor is az agapé szót használja, amikor azt írja, hogy az Isten szeretete kiöntetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát ezzel tulajdonképpen a végére értünk. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valakinek kérdése vagy mondani valója?
Én szeretném kérdezni.
Tessék!
Özvegy Jogvéláni vagyok. 47 éve de többször itt hangoltam látogatóba, mert a szüleimtől, testvéreimtől, a szülőhazámtól nem tudtam megállni. Azt szeretném kérdezni, hogy miért történhet, vagy hol történhetett meg a református egyházban az, hogy elválhatnak a házastársak, hogyha nem értik meg akármilyen kis egyszerű okán fogva egymást, vagyis nem viszik a terhet egyenlően. Én mindig úgy éreztem gyermekkoromtól, már 12 éves korom óta, hogy megkerestem az én részemre a kenyeret és mellé egy kis vajat, vagy hét, vagy éppen semmi, de a kenyeremet meg kellett keresem már 12 éves koromban. Tehát soha nem tudtam megérteni, hogy miért engedte meg a református, vagyis a protestantizmus azt, hogy az embereket, házastársakat elválassza.
Hát
ezt szeretném.
Köszönöm szépen a kérdést. Kielégítő választ nem tudok rá adni, nem ez az egyetlen olyan gyakorlat az egyház életében, ami nem felel meg a Biblia tanításának, és nem csak a református egyházra jellemző ez, hanem hát más keresztény egyházakra is. Na most úgy mellesleg jegyzem meg, hogy azért az Új Szövetségben két olyan nyitott kapu van ezzel kapcsolatban, a válással kapcsolatban. Az egyiket maga Jézus mondja, amikor ugye a válással kapcsolatban föltesznek neki kérdést, mondja, hogy ne váljon el a férfi, ne bocsássa el a feleségét, ha csak nem paráznaság okáért. Tehát ez azt jelenti, hogy ha házasságtörő, akkor válhat el tőle. Na most egyébként ugye az egész Biblia összefüggésében ez azt szeretném mondani, hogy a megbocsátás itt is kötelező, de arról van szó, hogy ha nem hagyja abba a házasságtörő kapcsolatát, akkor el kell válni, mert az bűntártolás. Tehát ez az egyik lehetőség. A másik a 1 Korintus 7-ben, ott pedig azt írja Pál, hogy ha a hitetlen fél válni akar, ám váljék. Nincs szolgaság alá vetve a hívő férj vagy feleség ezekben az esetekben. Na de mondjuk egészében véve az érvényes, hogy ne váljatok el, tehát egy test. Ugye ezt a hasonlatot a Bibliából vettük. Ha baj van a kezemmel, nekem igen, különösen a balom néhány forradás jelzi az ügyetlen barkácsolást. Ha éppen fáj, nem az az első gondolatom, hogy amputálni kellene. Tehát, hogyha baj van a kapcsolatunkban, már pedig én azt gondolom, hogy az emberek túlnyomó többségének a házasságában kisebb vagy nagyobb zűrök vannak, akkor nem az következik ebből, hogy váljunk el, hanem ahogy mindent elkövetek, hogy meggyógyuljon a seb a kezemen, mindent elkövetek, hogy helyreálljon a kapcsolatunk. Mert az eredeti kérdés az, hogy hogy lehet, hogy a református egyház van. Ez van, azt tudom mondani, hogy kár, hogy ez van, ugye nem csak egyháztagok, olykor lelkészek életében is megtörténik, ugyanakkor azt is hozzá teszem, amit maga Jézus mondott, aki közületek nem vétkes, az vesse rá először a követ, vagy ahogy egy kedves barátom fogalmazott egyszer, azért ne siessük el a kődobálást, de hát azért meg kell ismerni a helyzetet, meg mögé nézni, sok minden lehet. Talán még egy megjegyzést, hogy nem mindig az válik el, aki beadja a vállókeresetet, hanem esetleg a másik szüntette meg a kapcsolatot, és az csak lezárja egy ilyen vállókereset beadásával. Mindenképpen tragédia a válás. Lelki gondozásra szorul. Nem csak az özvegy, hanem az is, aki elvált, és kődobálás nincs, hanem segíteni kell neki, amíg lehet megmenteni a házasságot, ha meg nem lehet, akkor pedig mellé állni. Hát ennyi, nem tudom, hogy kielégítő-e. Na, a tévében is néha, ha egy kis szünet van, rögtön bevágnak egy reklámot, most én is. Van itt nálam egy kis folyóirat, néhány példányt ott hátul az egyik székre letettem, egy Biblia és család, ahogy lehet látni. Ez a legutolsó karácsonyi szám, a húsvéti most van előkészületben, negyedévenként jelenik meg. Na meg ott van egy ősz, meg az ősz is, tehát ez a kettő látható ott. Na most ez azért van ott, mert el lehet vinni, hát rá van írva, hogy 250 forint. Na most úgy lehet elvinni, legalábbis úgy illik, hogy aki elviszi, az mellé a székre letesz 250 forintot. Aki elvitte ezt, az elviheti ajándékba az őszit is. No? Tehát tulajdonképpen 50%-os árengedmény. Még valamit, ha úgy belelapoznak, megtetszett, meg lehet rendelni, van benne ilyen megrendelő cédula, akinek komolyan ilyen szándéka van, annak tudok csekket adni, amin be is lehet fizetni. Na ennyit. Jó folyóirat. Na, onnan tudom, hogy én szerkesztem, hitűen folyóra. A bibliai házassággondozó szolgálat lakja. Ebben a karácsonyiban lehet olvasni néhány lehetőséget. Nyaranta szoktunk házassággondozó heteket szervezni. Ezekre lehet jelentkezni. Hát mondjuk egy nagy feltétele van, a házastársal együtt lehet csak eljönni. Ugye már volt olyan komoly, jelentkezett egy asszony, és mondta, a férje nem tud eljönni, elhozhatja az apukáját. De mondtam, hogy sajnos nem, a férjével jöhet csak el. Hát még egyszer kérdem, van-e valakinek még kérdése, vagy mondani valója? Olyan szépet énekeltetek az elején, van még egy éneketek? Nincs több. Akkor köszönöm a figyelmet.
Nagyon szépen köszönöm is ezt az előadást. Úgy gondolom, hogy valóban Isten igényére alapulva olyan segítségek hangzottak el, amelyeket érdemes beépíteni az életünkbe, vagy hogyha már ezt itt is próbáltuk, akkor mi tudom beépíteni, és így köszönjük meg. Feri bácsinak a kormosítsai közénk, és hadd mondjam azt, hogy ez egy folytatása, mármint annak, hogy Feri bácsi újra itt lett a gyülekezetünkhez. Igen, ha Isten is értett bennünket, és bennünk, hogy igen. Mert őszre, szeptemberre már beszerveztünk egy találkozást, akkor egészen más témáról lesz szó, angyalokról és pillanatról. Kicsit más. De ha már az előbb ugye a reklámhelye volt, akkor hogy legyen ez is a reklámhelye, hogy már most hirdetem ezt, hogy majd szeptemberben sor kerül erre az előadásra. Illetve én is szeretném most hirdetni, igen, az egyik anyukát kérdezem is, hogy hol van az anyukák köre. Tehát van a gyülekezetünkben, hogyha valaki esetleg nem tudná, egy ilyen alkalom, egy ilyen kör, hogy anyukák köre. Igazából ez az előadás is ennek az anyukák körének a szervezésében hangzott most el. Szeretettel várunk olyan anyukákat is, akik eddig még nem jöttek közénk. Ennek a mostani, tehát a 2004-es programja megtalálható hátul a kijáratnál, tehát ezt is szabad elvinni, és várjuk szeretettel az anyukánkat. Mindenkinek jó pihenést kívánok, jó éjszakát, áldás, jó éjszakát, Isten valóságot.